Úr Jézus Krisztus, hálát adok azért, hogy megállhatunk a Te színed előtt, és elcsöndesedhetünk, és most arra kérlek, Uram, hogy legyél itt közöttünk, és szólj hozzánk, indítsd a mi szívünket hálaadásra, indítsd a mi szívünket alázatra, és beszélj hozzánk egymáson keresztül. Amen. Megmondom, testvérek, hogy én most erre a mai délutánra kicsit úgy számoltam, hogy bizonyságtételek lesznek, tehát hogy most nem oldom meg a helyzetet egymagamba, és akkor szeretnék egy rövid bizonyságtételt megosztani veletek, hogy mi történt most nemrég az avatásomon. És hát az avatási, a lelkészi avatási ünnepségem egy hete szombaton volt a gyülekezetünkbe, és hát eljött a teológia professzor, aki az én görög mesterem és tanítom, és hát ő a Timóteushoz írt levélből prédikált, hogy ugye Timóteusnak ír Pál apostol mindenféle intelmeket, hogy hogyan tartsd meg a hitet, és hát én meg fölkészültem a Lukács evangéliumának az első verseiből, ahol Lukács arról ír, hogy egy Teofilus nevű embernek címzi az evangéliumot, és arról ír, hogy amiket én megtudtam, azokat megtartottam, tökéletesen minden szuperül megcsináltam. És én nagyon jól felkészültem ebből a, úgy hívják, hogy székfoglaló igehirdetésből, és valahogy a készülés egy pontján úgy éreztem, hogy nem hiteles, amit én mondani akarok, mert az én székfoglaló igehirdetésem egy ilyen tudományos beszéd lenne, ami nagyon menő, meg biztos bejön a rektor úrnak, de hogy valahogy én ezt nem bírom tiszta szívből elmondani. És hogy az avatás előtt 2 órával összeomlottam teljesen, és leültem a kanapéra imádkozni, hogy most akkor fölhívok valakit, hogy helyettesítsen az avatásomon, mert nem tudok prédikálni. Az Isten elém hozott egy igét, méghozzá az 1 Korintus 15.9-et. És Pál apostol így ír az 1 Korintus 15.9-ben, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők, már mint a többi apostol, mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, ti is így lettetek hívőkké. És nagyon megdöbbentő a számomra Pál apostolnak ez a bizonyságtétele, mert hát ugye egy lelki pásztornak mit nem szabad elárulni a gyülekezetnek, az, hogy ő is emberből van, és hogy nem tanult meg mindent a teológián, ugye, mert hogyha az ember bevallja a gyengeségét, az erőtlenségét, akkor mi lesz a következménye? Hát az lesz a következménye, hogy biztos nem tisztelnek. És nagyon érdekes, hogy Isten igéje máshogy, egy másik logikát tár föl elénk. Mégpedig azt mondja Isten igéje, hogy ugye a 2. Korintus 12-ben így szól, 9-ben, elég neked az én kegyelmed, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségemmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És nagyon-nagyon nehéz nekem ezt elfogadni, hogy az Istennek van egy másik logikája. Az, hogy az erős emberek mögül nem látszik, vagy az erős emberekből nem látszik ki az Istennek a kegyelme. És hogy az Istennek van egy olyan gondolkodása, hogy erőtlenné teszi azért az embert, hogy az ő neve megdicsőjön. És szeretném ezt a ezt a bizonyságtétel sorozatot egy kis példával elindítani, tehát a saját életemből szeretnék példákat hozni, hogy én 5 évvel ezelőtt kezdtem el azon gondolkodni, hogy elmenjek a teológiára és lelkipásztori irányba elmozduljak, de először, amikor én a teológiára mentem, nem lelkipásztorként jelentkeztem, nem a lelkipásztori szakirányra, hanem a társadalmi szolgált szakirányra, tehát szociális munkásnak tanultam, és megmondom őszintén, hogy tele volt a szívem lázadással az egyház ellen, meg a gyülekezetek ellen, meg Isten ellen, és fél év után jutottam el oda, hogy most vagy becsületesen szembenézek azzal, és megfogalmazom, hogy mi a bajom az egyházzal, gyülekezettel, Istennel, vagy pedig rácsapom az ajtót a hitre, rácsapom az ajtót Istenre, rácsapom az ajtót a gyülekezetre, és nem fogok ezzel az egésszel foglalkozni. A legnagyobb visszatartó erő az a gyerekeim voltak, mert ugye, hogy megszülettek a gyerekeink, mit fognak látni a gyerekeink? Azt fogják látni, hogy van egy ilyen otthoni keresztény család, mi mindenkinél okosabbak vagyunk, mindenkit tudunk kritizálni, osztjuk az észt, de nem lesznek hívő barátaink, nem lesz hívő gyülekezetünk. És akkor úgy döntöttem, hogy mielőtt még rácsapom mindenkire az ajtót és szakítok, na, nekiállok és megfogalmazom, hogy mi is nekem a bajom az egyházzal, a gyülekezettel és nem is tudom micsoda. És akkor 2 évig tartott ez a munka, és utána rádöbbentem, hogy mi van, az Isten, én úgy érzem, hogy kisegített a hitválságba, az egy hitválság volt, amiben én belekerültem, és elgondolkoztam azon, hogy mi van, hogyha ezt Isten nem csak az én életembe akarja használni, hanem mások életébe is. És akkor bekopogtattam a tanulmányi osztályra, és mondtam, hogy én szeretnék lelkipásztor szakirányra jelentkezni, és hogy ugye én már elvégeztem az iskolát, akkor adnak egy diplomát. És akkor mondták, hogy még 2 évig kell járni a gyakorlati tárgyak miatt. Hát én fogtam a fejemet, hogy ez lehetetlen, nem lehet ezt túlélni. És hát elkezdtünk imádkozni az Úrhoz, hogy akkor ő hogyan látja ezt a dolgot, és az Isten munkákkal, és támogatókkal, és adományokkal összerakta úgy az életünket, hogy végülis el tudtuk végezni, vagy el tudtam végezni a teológiai akadémiát. És hát most volt az avató ünnepségem, és az avató ünnepségem napján elmentem vizsgázni forgalomba motorral, mert most tettem le a B jogosítványom, 20 éve van, és motorvizsgát lerakni, és megbuktam a motorvizsgán 20 év vezetői gyakorlat után, mert forgalmi rendváltozás volt, és kicserélték a táblákat egy újjavítás miatt, és én mentem, ahogy autóval szoktam arra menni szabályosan, és megváltozott a forgalmi rend. És megbuktam. És az Isten arról beszélt nekem ezen keresztül, azt üzente, és ez pont az avatásom napján volt, ott volt ugye a rektor úr, a teológia rektora, meg az egyház, a missziói titkár az egyházból, Durkó István, ott volt a lelkipásztor, meg a gyülekezet, és arra világított rá az Isten, hogy hány darab vizsgán segített ő át engem az elmúlt 4-5 évben. Hány darab vizsgán segített át, amiből nem volt 20 éves jogosítványom, meg tapasztalatom. És aztán elmentem egy rutin vizsgára, hát 20 éve vezetek, már csak tudom a jobbkész szabályt, meg betok sorol, meg zebrán átengedem az embereket, itt biztos nem fogok megbukni, és megbuktam. És arról beszélt nekem ezen keresztül az Isten, hogy milyen pici vagyok én, és milyen erőtlen, és milyen hatalmas az ő kegyelme, és hogyan tart meg engem, vagy hogyan tartott meg minket ezen az 5 évben keresztül, vizsgáról vizsgára, oda, hogy el tudjam végezni a teológiát, és végig tudjam ezt csinálni. És akkor kaptam ezt az igét, az avatás előtt, ez az egész gondolat így összeállt bennem, és ez lett üzenet az én életemben, hogy igen, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. És borzasztó nehéz azt elfogadni egy hívőnek is, hogy kicsi vagyok, hogy hogy sokkal erősebbek, hogy sokkal bátrabbak, hogy sokkal nagyobbak vannak nálam. És megállni és szembenézni azzal, hogy lehet, hogy az Isten olyan erőtlenségeket, olyan gyengeségeket tett az életembe, amit nekem hordoznom kell az egész életem során, és nem fogom tudni máshogy hordozni, csak hogyha az Istenre támaszkodok. És ha ezt nem vallom be önmagamnak, a gyülekezetnek, meg mondjuk a családomnak, akkor egy szerepjátékká alakul a hívő életem. Tulajdonképpen megpróbálok egy olyan szerepet játszani, megpróbálom eljátszani az erős embert, meg a nagy teológust, meg a erős férfit, meg a jó családapát, és nem tudom vállalni Isten és emberek előtt azokat a gyengeségeket és törékenységeket, amit Isten elhelyezett belém. És tulajdonképpen az az üzenet, vagy az a gondolat, amit elétek hozok, az az, hogy a hálaadáshoz mennyire fontos az, hogy az ember szembenézzen azzal, hogy mennyire törékeny és gyenge. Tehát ahhoz, hogy az ember lássa Isten jóságát, abban benne van az, hogy a saját kiszolgáltatottságát meglátja. És amit tapasztalok a gyülekezetben, az, hogy Isten néha sokkal irgalmasabb, mint amilyen irgalmasak mi vagyunk egymással. Hogy egymás erőtlenségét nagyon nehezen tudjuk hordozni. És szeretnék pár szót szólni arról, hogy én mostanában megértettem azt, hogy a hívő életnek vannak szakaszai. Ugyanúgy, ahogy a biológiai életnek vannak szakaszai, tehát gyerekkor, kamaszkor, fiatal felnőtt, aztán érett férfi, vagy középkor és időskor, ugyanígy vannak a hívő életnek is korszakai. És nagyon fontos ezeket megérteni, hogyha egy gyülekezetbe valaki megtér, és valakinek az élete bekerül a megtérés időszakába, akkor az az ember egy küzdelembe kerül, mert az egész addigi világa mondjuk összeomlik, kifordul a sarkából. És aztán, ahogy az ember tovább halad, mondjuk, hogyha Pál apostol életét megnézzük, ugye Pál apostolnak a megtérése, az gyakorlatilag egy földcsuszamlásszerű dolog volt, mert ugye Pál apostol egy menő farizeus volt, sátorkészítő, az összes ügyfele valószínű, hogy héber volt, tehát az egyházi bizniszben benne volt. Ugye akkoriban a zsidók között szokás volt, hogy valószínű, hogy volt eljegyzett felesége, és amikor Pál apostol megtér és keresztény lesz, akkor tulajdonképpen mindezeket elveszti. Ez egy hatalmas nagy megrázkódtatás, hogy amikor az ember hívő lesz, akkor a kapcsolatrendszere, a körülötte lévő világ összeomlik. A következő ilyen korszak, amikor az ember megtanul hitből járni, amikor már nem csak az összeomlás van, hanem el kell kezdeni hitből járni. És a mi életünkben is nagyon kemény hitharcok voltak mondjuk az elmúlt 5 évben. Nem tudom, hogy meséltem-e a testvéreknek a sárga csekkes történetet, mi legutóbb, mikor itt jártam, hogy mivel támogatásból értünk, ezért egy nagy passziánszot kellett játszanom a sárga csekkekkel, tologatni, és már tudtam, hogy melyik beszállított mennyire lehet megtolni, és egyszer véletlenül a gázműveket túltoltam, és én mentem gyülekezeti bibliaórát tartani, amikor 2 overáros fiatalember besétált, kérdeztem, hova jönnek, mondták, leszerelik a gázórát, és akkor a feleségem ott volt könnyek között, hogy itt a világ vége. Én meg lementem a gyülekezetbe a bibliaórát tartani, mert 6 órában le kellett ülni, de ez ilyen beszélgetős bibliaóra volt, nem prédikálós, és hát összetörve bevallottam a testvéreknek, hogy hát kikapcsolták nálunk, és hogy ez mekkora a baki, és nem tudom én, és erre kiderült testvérek, hogy volt még 2-3 olyan testvér, akinek hasonló élménye volt nemrég, és kiderült a másik embernek az erőtlensége. Az én erőtlenségem, az én törékenységem, ha én azt föltárom, és az Isten föltárja, hogy ő tart engem, ez ad tulajdonképpen reménységet a másiknak, hogy neki is legyen reménysége. Látja azt az erőtlenséget, azt a kegyelmet, ami az én életemben működik. És hogyha haladunk tovább a hívő életnek a korszakain, akkor Pál apostolnál is azt látjuk, hogy egy ideig Barnabásnak a tanítványa, Barnabással jár együtt és szolgál, és van egy idő, amikor Pál és Barnabás nem tudnak közös úton járni. Egyszer csak Pál és Barnabás összevesznek, mert az egyik azt mondja, hogy ne jöjjön velünk Márk, menjünk vissza a gyülekezethez, Barnabás meg azt mondja, hogy nem, menjünk együtt Márkkal. És vannak a hívő életben olyan pillanatok, amikor ugye az én hitem meggyökerezik, és el tudok kezdeni már másokért is felelősséget vállalni. És hogy nézzük tovább Pál apostol életét, ugye nem egy ideig tanítvány, Barnabás tanítvány, és utána a saját lábára rá tud állni. Már nem Barnabás tanítvány, hanem ő kezd el vezetni másokat, mondjuk Szilásszal együtt szolgál, és ő lesz Szilász vezetője. Elkezd vezetni. És aztán, ha tovább nézzük, akkor van egy olyan pont, amikor Isten Pál apostolt kivonja a forgalomból, hogy így mondjam, tehát fogságba kerül, és már nem tevőlegesen szolgál, már nem tudott lenni, már nem ő utazik, hanem bent van a börtönbe, és a börtönből támogatja azokat, akik rá vannak bízva. És nagyon érdekes, hogy a hívő életnek ezekről a korszakairól kicsit tudatosabban kell gondolkodnunk ahhoz, hogy segíteni tudjuk egymást a hit útján. Hogy lássuk azt, hogy valaki most megtért, ő most a hitével küszködik, ő még nem tud hitben járni, és hitben nehéz döntéseket meghozni, ő még csak éppen most tér meg. A másik ember már tud hitben járni, már tud nehéz döntéseket hozni, de még nem tud másokért felelősséget vállalni. És van egy olyan korszak, amikor valaki már tud másokat vezetni, és az Isten már erre elsegítette, és van egy olyan korszak, amikor az ember már hátraléphet, és már csak támogat, már csak mentorál, már csak mellé áll másoknak, és hagyja, hogy ők menjenek előre. És ami nekem nagyon megdöbbentő Pál apostol életében, hogy látjuk azt, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény életút. Tehát megtér fiatal felnőttként, elveszte munkáját, a kapcsolatait, alig akarják a keresztények befogadni, akkor ugye elindul a misszióba, úgy megkövezik Pál apostolt, hogy gyakorlatilag azt hiszik rá, hogy halott, kihúzzák a város szélére, és Pál apostol nem megkeseredik és elmegy, hanem kap erőt, és visszamegy bizonyságot tenni abba a városba, ahol megkövezték. Pál és Szilász, ugye a Barnabás, amikor Pál szakít, akkor keresi az utat, hogy merre menjenek, ugye Filippi, börtönbe megbotozzák, megbilincsolik, és évfélkor elkezdik az Isten dicsőíteni. És akkor utána Pál apostolnak van egy olyan indítás, hogy ő Rómába fog menni, és börtönbe kerül, és fogságba, és a börtönből örvendező leveleket ír. Azt mondja, hogy örüljetek, hogy dicsőítsétek az Istent. Tehát megdöbbentő az, hogy az engedelmes, az Istennel megharcolt hívő életútba ez a Pál apostol, ez nem keseredik bele. Hogyan lehet ebben nem belekeseredni? És ez az én nagy reménységem, hogy megalázhatjuk magunkat, és fölvállalhatjuk azt, akik valójában az Isten és az emberek előtt vagyunk. Én ezt gondolom, hogy a gyülekezetnek egy olyan gyógyító helynek kéne lenni, ahol az Istennel is őszinte lehetek, a másik emberrel, és önmagammal is őszinte lehetek. És ez nem megy egyszerre. Tehát itt nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy egy éppen most megtérő ember máshol tart, mint aki éppen már hitben jár, meg aki másokat vezet, vagy az, aki már másokat mentorál. Tehát, hogy a hitnek a különböző lépésén, hogy visz minket előre Isten, máshol tartunk. Nem lehet mindenkit, nem egy kaptafára dolgozik az Isten. És csodálatos ez a bizonyság, amivel Pál apostol félreáll, és Pál apostol, aki ugye megalapítja a gyülekezetet, megírja a Bibliának a nagy részét, tehát a mondjuk így a három kiemelkedő író, tehát mondjuk Lukács, János és Pál, azok, akik gyakorlatilag az Új Szövetséget megírják, ugye Pál kiemelkedő tanító, és azt mondja, hogy én vagyok a legkisebb. mert üldöztem az Isten egyházát. De az Isten kegyelme többet végzett rajtam keresztül. És én úgy gondolom, hogy ez a biblikus önismeret, ez nem egy pszichológiai önismeret. Ez nem az, amit a többiek mondanak. Ez az a képesség, ami a felnőtt emberben ki tud alakulni, a hitben felnőtt emberben, hogy látom magamat, látom a múltamat, szembe tudok nézni a múlttal, látom a gyengeségeimet, a töviseimet, látom a világi értelembe vett erőségek, mert Pál azt mondja, hogy ha ők apostolok, akkor én is. Pál apostol ugye a legjobb teológiai iskolába járt, Gamálielnél tanult, aki akkor volt a teológia rektora, ő volt a csúcs. Pál apostol azt mondja, hogy zsidóból való zsidó, engem is úgy metéltek körül, tudja vállalni az értékeit, de azt mondja, hogy van egy másik nézőpont, ez pedig az, hogy az Isten mit végzett el az én életemben. És akkor tudunk gyógyító keresztények lenni, amikor ezt nem csak a saját életünkben látjuk, hogy Isten mit végez el, hanem elkezdjük tudni figyelni és látni a másik ember életében. Hogyan kezdi Pál apostol az 1 Korintust? Úgyhogy hálát adok értetek, hogy semmiben nem szűkölködtök, hogy minden ajándékotok van, hogy a tanításban, a bölcsességben, kiknek írja ezt? A korintusi gyülekezetnek, akivel éppen veszekedés van, széthúzás van, paráznaság van, tévtanítások vannak, és még azoknak az embereknek az életében is látja az Isten munkáját. Próbáljátok ki azt, hogy amikor egy veszekedés van, egy nehéz helyzet, egy adok-kapok, megy az adogatás. Már csak azzal is, hogyha nem egyből üttök vissza, nem egyből vágok vissza, hanem megállok, és azt mondom, hogy elkezdem ebbe a helyzetbe keresni, hogy van ebben most benne Isten. Már az, ahogy nem üttök egyből vissza, nem úgy reagáltok, már akkor elgondolkozik a másik ember, megérzi, hogy itt nem az a logika működik, vagy nem csak az a logika működik, ami az általában a világban és az emberi kapcsolatokban. Hanem itt van egy láthatatlan kapcsolat, egy láthatatlan szál, közöttünk van az élő Isten, aki elkezdi befolyásolni a dolgokat. És azt jelenti hívőnek lenni, azt jelenti a bizonyságtétel, hogy egyre inkább megtanulom követni, és ha elvesztem a fonalat, mert elvesztjük a fonalat, Pál és Szilászt megbotozták, börtönbe zárták, és nem 10 perc múlva kezdtek el énekelni, hanem azt, hogy évfélkor. De ott van az ember összetörve egy börtöncellába, láncra verve, megverve, és akkor az ember azt kérdezi, hogy Uram, ez hogy történhetett meg? Mi ez az egész? És abban a pillanatban, hogy az ember az életét odaadja Istennek, és bevallja Istennek, hogy én kicsi vagyok. Szirofönicia asszony, jól mondom, hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. És akkor azt mondja, hogy úgy van, Uram. Tehát abban a pillanatban, hogy leteszem, hogy én tudok kicsi lenni, hogy őszinte leszek, az Isten kezdi el magyarázni nekem azt, hogy figyelj csak, azért te elvégezted teológiát nem magadtól, hanem az Isten kegyelméből. Elvégezted egy iskolát, adtam neked egy munkát, adtam neked egy gyülekezetet, adtam neked egy egyházat, és elkezdem azt látni, azt a rengeteg dolgot, amit az Isten végezett el az életemben. És igen, ebben benne van az is, hogy elmegyek egy rutinvizsgára, és megbukok. És amikor az Isten megmutatja, hogy én milyen kicsi vagyok, akkor tudom elkezdeni látni azt, hogy ő milyen hatalmas. Nagy kérdés az azt, testvérek, hogy ezt egymás életében miért nem csináljuk. Hogy miért nem követjük nyomon, és miért nem figyeljük a másik életébe azt, hogy mi az, amiben ő kicsi, amiben ő össze van törve, de mi az a hatalmas dolog, amit esetleg az Isten az életében most végez. Egy olyan gyülekezet, ahova valaki bemegy, és ott olyan visszajelzéseket kap, hogy szét tudják választani az életében az Isten munkáját, meg azt, amiben ő bukdácsol, és ebben tudnak neki segíteni, az egy rendkívül felemelő hely. Mert hálát tudok adni, érted? Nyugodt szívvel. És ez nem egy ilyen világi cukormáz, amivel leöntjük, hanem azt kereshetjük egymás életében, hogy az Isten mivel ajándékoz meg téged? Mi az, amit a te életedben végez? És ezek olyan dolgok, amit sokszor saját magunkon sokkal kevésbé látunk, mint a másikon. És végezetül még egy dolgot szeretnék nektek mondani, azt, hogy Pál apostol nem csak arról beszél, hogy ő a legkisebb, mint apostol, hanem nem sokkal ezelőtt, ugye a 12. fejezetben arról beszél, hogy egy test tagjai vagyunk. Tehát a keresztény életnek a kiteljesedése az nem működik egyedül. Tehát Pál apostol nem tud apostolkodni egyedül. Tehát, hogyha ő elvonult volna az apostolok iskolájába, és ott elhatározza, hogy kiképzi magát csúcs apostolnak, és kap róla egy papírt, akkor semmire sem ment volna. És az összes kegyelmi ajándék, az adakozás, a szeretet, a profétálás, vagy bármi, a lélek gyümölcse, hogyha végignézzük, szívesség, jóság, hűség, minden olyan dolog, ami emberek között működik. És arról ismer meg minket a világ, hogy egymást szeretjük. Tehát magyarul arra az ismeretre, hogy ki vagyok én Krisztusban, saját magam a kis szobámba nem tudok eljutni. Az, hogy milyen ajándékot adott nekem Isten, az akkor derül ki, mikor ezt az ajándékot elkezdem a másik ember felé használni. És a másik ember átéli, hogy szólt rajtad keresztül az Isten. Hogy te milyen hűséges vagy hozzám, hogy te milyen szelíd, hogy te milyen béketűrő. Tehát csak a gyülekezetben tudunk hitben és lelkileg fejlődni. De hát ez a fejlődéshez, ugye a beugró, így is mondhatnánk, az az, hogy mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. Tehát ahhoz, hogy ebben én részt vehessek, mint keresztény, azzal tudok belépni, hogy saját magamról hajlandó vagyok egy pillanatra levenni a tekintetem, hajlandó vagyok Istennel foglalkozni, és hajlandó vagyok azzal az áldással, azzal a kegyelemmel foglalkozni, amit az Isten végez a másikban, és hajlandó vagyok azon elgondolkozni, Uram, mire akarod használni az én életemet a másik ember életében? Mire akarsz engem használni? Mivel akarod rajtam keresztül azt a másik embert megajándékozni? És ugyanígy hajlandó vagyok arról gondolkodni, hogy mi az az ajándék, amit rajtad keresztül nekem adott Isten. És amikor a szeretetnek ez az áramlása beindul, hogy Isten a feladó, ad nekem valamit, mondjuk egy apostolságot, vagy egy szolgálatot, vagy egy pásztori ajándékot, de ezt nem nekem adta, ezt nem azért adta, hogy én magamat pásztoroljam, vagy én magamat szeressem, hanem hogy szolgáljak a másik felé. És ugyanígy a másiknak is ad egy ajándékot, ami pedig arra való, hogy nekem szolgáljon. És hogyan fog kiderülni az, hogy szükségem van a másik szolgálatára? Úgy fog kiderülni, hogy hajlandó vagyok bevallani azt, amiben én gyenge vagyok. És hajlandó vagyok elfogadni, hogy az Isten testvéreket adott mellém, akik meg pont az én erőtlenségemben tudnak segíteni. És akkor egyszer csak az ember azt mondja, hogy de jó az Isten, hogy adott mellém olyan testvéreket, akikkel nem versenyeznem kell, hogy amiben én gyenge és erőtlen vagyok, ő meg abban olyan jó, akkor jó, megharagszom rá, mert úgy érzem, hogy állandóan fölém kerekedik. Hanem fölkerül rám egy olyan szemüveg, hogy azt érzem, hogy lehet, hogy ebben én erőtlen és gyenge vagyok, de milyen jó, hogy ott van ő, aki ebben jobb, és áldássá lesz az én életemben. Úgyhogy ez a gondolkodás, amiért én próbálok a gyülekezetbe küzdeni, és hiszem, hogy ez Isten szerint való, és délelőtt arról beszéltünk, hogy az Isten jó dolgokat készített. Tehát amikor az Isten megteremtette a gyülekezetet, vagy megteremtette a családot, vagy megteremtette a házasságot, akkor arra azt mondta Isten, hogy igen, jó. Biztos ismerik testvérek azt az anekdótát, hogy nagy lakomát rendez Isten a mennybe, és az angyaloknak, szóval akkor kezdem előről, nem tudom, ismerik ezt a mesét a testvérek, hogy lakomát rendez az Isten az angyaloknak és az ördögöknek, és gazdagon terített asztal van. És csak egy probléma van, hogy senki nem tudja benyújtani, behajlítani a kezét. Tehát mindenkinek teljesen merev a keze. És akkor az egyik helyen az angyaloknál zene szól, csilingelés, minden nagy békesség, mondják, hogy hú, de finom a kaja. És a másik helyről egy hatalmas nagy veszekedés van és kiabálás. És akkor az egyik angyal átnéz a másik terembe, és akkor az egyik teremben azt lehet látni, hogy az ördögök próbálnak enni, de nem tudnak enni, mert nyújtva van a kezük. Az angyalok már azt történik, hogy az angyalok egymást etetik. Nyújtva van a kezük, de tudják egymást etetni. Na hát ez a példa, ez gyerekeknek szoktuk elmondani ugye vasárnapi iskolában, hogy hogyan is működik a gyülekezet. És ez a mai üzenet, hogy ahhoz, hogy jó legyen a keresztény életem, hogy a helyemen érezzem magam, hogy azt tudja mondani Istennek, hogy amit te Uram adtál, az igen jó, ahhoz bele kell abba állni, hogy igenis az Isten néha olyan erőtlenséget ad, hogy nem tudom behajtani a kezemet. Vagy hajlandó vagyok a testvérekkel összefogni, és vagy hajlandóak vagyunk egymást segíteni, és támogatni, és táplálni, vagy egy hatalmas nagy veszekedés lesz a keresztény gyülekezetből, hatalmas nagy veszekedés lesz a családból, meg a házasságból. A másik esetben pedig egy olyan hiteles hálaadás, hogy meglátjuk együtt, meg tudjuk látni együtt Isten jóságát. De ezt szerettem volna a testvéreknek most itt a hálaadó napra hozni, hogy az az áldás legyen az EGRI gyülekezeten is, és tegyünk erről bizonyságot, hogy mi az, amivel Isten kipótolta mi erőtlenségünket, és hogyha vannak olyan bizonyságtételek a testvéreknek a szívén, ami még ahhoz is kapcsolódik, hogy esetleg a gyülekezeten keresztül, vagy egy másik testvéren keresztül pótolta ki, akkor azért különösen hálásak vagyunk.